minden reggel úgy kezdtem a napot, hogy fölöltöztem, és elmentem egy olyan 45 percet a Balaton partján imádkozni, sétálni. Ilyen fantasztikus dolog volt, hogy ez lehetett volna. És ahogy valaki mondta, utána jött a reggeli, aztán előadások voltak, beszélgetések, az egész nap tulajdonképpen semmi mással nem töltődött, csak hogy együtt voltunk Istennel, meg egymással, rengeteg emberrel tudtam beszélgetni. Én is nagyon-nagyon jól éreztem magam ebben a táborban. És egyébként úgy gondolom, hogy tehát a közösségnek a mélysége, az ereje az egymással együtt töltött időben van. Egy-egy ilyen tábor az egy ilyen intenzív együtt töltött idő, de hát ugye együtt töltünk időt házi csoportokban, beszélgetésekben. Tehát ugye a tábor kapcsán azt is szeretném mondani, hogy ez a világ abba az irányba vezet bennünket, hogy egyre kevesebb időnk legyen egymásra, de hogy ennek ne dőljünk be, hanem amikor egymással tudunk beszélgetni, amikor az Istennel tudunk időt tölteni, az a legdrágább dolog. Semmi sem tudja pótolni. Úgyhogy nagyon hálás vagyok Istennek, hogy ilyen öt napba részt vehettem, és találkozhattam veletek mélyebben. Úgyhogy jó volt ez, és remélem, hogy lesz még sok más ilyen alkalom is. Kint hagytuk a hónap igéjét, mert erről szeretnék pár gondolatot mondani nektek. Tulajdonképpen itt a gyülekezetünkben az első fél év, az nagyjából így a Róma 12-ről szól. Ezt kaptuk így az Úrtól vezetésül, aminek az a lényege, hogy hogyan tudunk mi egy valóságos, igazi, mély közösségben élni. Ezt boncolgatjuk így igehirdetéseken, az egész táborban is erről volt szó. És hát ez egy kiragadott gondolat, hogy a szentekkel vállaljatok közösséget, szükségeikben gyakoroljátok a vendégszeretetet. Így talán elolvasva azt mondhatnánk, hogy hát ez egy ilyen általános érdekes dolog, és persze hát a szentekkel közösséget vállalunk, meg vendégül látunk egy csomó embert, és akkor hát már lapozhatunk is tovább, hogy ez így megy. De egy kicsit mélyebbre nézünk, akkor például kezdtem gondolkozni azon, hogy milyen példát tudnék mondani így a világból, amikor átéltem, hogy valaki igazán mélyen a szükségeimbe közösséget vállalt velem a hétköznapokban. És hát nem nagyon toldultak a példák, hogy tegnap ez az ember, tegnap az az ember, meg avaz. És úgy rájöttem, hogy azért ez ebben a világban nem annyira normális dolog. És amikor egy kicsit mélyebben megnéztem, hogy mit is jelente, én úgy fogalmaznám az első mondatot, hogy a szentekkel vállaljatok közösséget szükségeikbe, hogy legyetek nagylelkűek. Legyetek nagylelkűek. Ez egy nagylelkűséget is jelent, tehát, hogy olyan módon éljünk itt a gyülekezetben, hogy megtapasztaljuk egymásnak a nagylelkűségét. Azt, hogy valami sokkal többet adunk egymásnak, mint ami úgy normális lenne, vagy amit úgy elvárhatnék, hogy ugye akkor mondjuk valakire, hogy nagy lelkű, amikor érezzük, hogy valahogy többet kaptunk annál, mint amit, nem csak azt, amit megérdemeltünk volna, hanem egyáltalán, ami úgy normális lenne. És erre bátorít bennünket Istennek az igéje, hogy legyünk egymással, és itt a testvéri közösségről beszél, legyünk egymással nagy lelkűek. Ez lehet persze egyfajta adományban is, tehát amikor valaki szükségben szenved, és azt mondjuk, hogy valamiről lemondunk, azért, hogy ő neki adhassunk, de ez lehet nagy lelkűség például akkor is, amikor valaki megbánt bennünket, és elengedünk valamit, vagy amikor nem rovunk föl valamit, vagy amikor az időnket adjuk. Tehát ez egy nagyon komoly mondat, hogy legyetek egymással nagy lelkűek. És lehet, hogy akikkel úgy nagyon szoros kapcsolatban vagyunk, és nagyon szeretjük őt, valamiért nagyon közel vagyunk, talán könnyebb, de itt az egész közösségre mondja, hogy ilyen legyen a mi közösségünk, hogy nagy lelkűek vagyunk egymással. A másik része a mondatnak, hogy gyakoroljátok a vendégszeretetet, én ezt úgy fordítanám, hogy legyetek nagyon nyitottak, és itt inkább a világ felé mondja ezt az ige. Akkoriban nem volt annyiféle fogadó, meg szállodák, meg stb. És amikor jött valaki egy idegen helyre, hát akkor nem volt neki olyan könnyű elhelyezkedni valahol, aludni. Amik voltak, azok sem voltak annyira biztonságosak, és így Isten azt mondja a keresztényeknek ott akkor, hogy legyetek vendégszeretők, tehát hogyha jön egy idegen, akkor fogadjátok be. Most éppen Miklósra néztem, és eszembe jutott, hogy hogyan érkezett ide a környékünkre, hogy egy vadidegen pacák, és akkor a Tamásék meg befogadják, adnak neki egy kis helyet, ahol lakhatott, hogyha valakit érdekel, kérdezzétek meg ezt. Hogy azt mondták, hogy hát figyelj, amíg körülnézel itt, és veszel házat, addig ott lakhatsz. Ez egy csodálatos dolog, és most meg itt ül ez a pacák, és örülünk neki, hogy itt van. Ez a vadidegen ember közben már nem idegen, hanem egy olyan valaki lett, akit ismerünk, szeretünk, és a közösségünkben itt van, és élvezzük az ő szeretetét. Azt mondja tehát Istennek az igéje, hogy legyetek vendégszeretők. Ugye abban a korban az egy picit más volt, ez ma talán nehezebb, és nem is biztos, hogy mindenkit bátorítanák, hogy vadidegen embereket szállásoljunk el mondjuk a lakásunkba. Kicsit más lett ilyen értelemben a világ, de a lényege, és ugye mindig az a fontos, hogy ne a formákat kövessük, bár ilyet is tehetünk, mint ahogy a példa mutatja, de hogy ne a formákat kövessük, hanem a lényegét ennek, hogy nyissuk meg magunkat az emberek előtt. És engedjük be az embereket a mi magánszféránkba. Most itt nyilván vannak határok, de hogy ne azt tapasztalják az emberek, és főleg, hogyha bejönnek a gyülekezetbe, hogy itt van egy zárt közösség, mindenki nagyon jól érzi magát, meg mindenki mindenkit szeret, de én nem tudok itt mit kezdeni, senki meg nem szólít, meg stb., hanem azt tapasztaljuk, hogy befogadnak bennünket az emberek. Tehát azt mondja itt Istennek az igéje, hogy legyetek tehát nagy lelkűek egymással, és legyetek nagyon nyitottak egymással is, meg az idegenekkel is. Miért is mondja ezt Isten igéje? Mert nagyon fontos, hogy itt a Róma 12-t azt ne egy ilyen törvénynek lássuk, hogy hát most megtértem, keresztény lettem, akkor nagy lelkűnek kell lennem, és akkor innentől kezdve nagy lelkű leszek, vagy pedig innentől kezdve mindenkit be kell fogadnom a házamba, stb., hanem ennek van valami oka annak, hogy ezt miért kéri Isten. A római levélben, tudjátok, az első 11 az általánosságban beszél a hitről, az evangéliumról, és utána pedig nagyon részletes útmutatást ad Pál arra, hogy hogyan is éljünk. A táborban volt egy mondat, ami nagyon elgondolkoztató volt, és persze lehet, hogy ha valaki megkérdezte volna, talán ki is gondoltam volna magamtól is, de így mégis egy kicsit meglepett ez a mondat. Ezt szeretném nektek felolvasni, és ezzel kapcsolatos egyébként ez a Róma 12 is. A gyülekezet elsődleges célja nem a közösség. Nem tudom, ezt gondoltátok-e, hogy a gyülekezet elsődleges célja nem a közösség, hanem az emberek figyelmének ráirányítása Jézus Krisztus megváltó munkájára. Tehát ennek a gyülekezetnek az a célja, azért vagyunk itt, azért vagyunk egy gyülekezet, hogy mi ráirányítsuk az emberek figyelmét Jézus Krisztus megváltó munkájára. Tehát ha te azért vagy itt, mert jó a közösség, annak nagyon örülünk, de szeretnénk mondani, hogy közben figyelj fölfelé is, és figyelj arra, amit ez a gyülekezet szeretne mutatni, hogy Krisztus eljött ebbe a világba, és az életét adta érted. És hogyha jól érzed itt a közösségben magad, akkor ez még nem elég, ennél sokkal több kell, hogy megértsed ezt a munkát, amit Krisztus értünk tett. Viszont úgy folytatódik a második része a mondatnak, hogy de a közösségi funkció nem, vagy megbetegítő működése, tehát ha a közösségi funkció rosszul működik a gyülekezetben, vagy egyáltalán nem működik, tehát eljünk ide vasárnap, megnézzük a prédikációt, aztán hazamegyünk, vagy éppen nem jól működik, meghatározó akadálya az elsődleges cél teljesülésének. Tehát, hogyha nem jól működik a közösség, akkor nem tud a gyülekezet Krisztusra mutatni. Nem tudja meg bemutatni Krisztusnak a megváltó munkáját. És hogyha ilyen szemmel nézem itt a Róma 12-t is benne, ezt a egy darab mondatot, amiben két gondolat van, akkor már talán egy kicsit mélyebben kezdek el gondolkozni rajta, hogy hú, ez akkor nagyon-nagyon fontos dolog lehet az életemben, és hogy hogyan tudom ezt igazán megvalósítani. Fontos, hogy nem erőből tudom megvalósítani, mert nagy lelkűnek nem tudok parancsolatra lenni pusztán. Vagy nem tudok nyitott lenni úgy, hogy tudom, hogy megtanultam valamiféle tanfolyamon, hogy hogyan tudok megnyerni idegeneket, és akkor nyitott leszek. Ez a világban megy úgy, ahogy valahogy működik, nagyjából már be is sokaltunk ezektől a dolgoktól, tehát rögtön levesszük, hogyha jön egy ilyen valaki, aki szeretne eladni valamit, hogy valamit biztos valami mást akar, hanem minket Isten arra hív, hogy ez valahogy a mélységből, a lelkünk mélyéből következzen. És egyébként, ami Istenünk, ő ebben a kettőben nagyon jó. Nagyon jó. Ő nagyon nagy lelkű, tehát egy különlegesen nagy lelkű Istenünk van. Gondoljatok csak bele, hogy amikor először találkoztatok vele, akkor mit tett? Nem rótta föl a mi életünket, hanem nagy lelkűen elengedett mindent. Másrészt pedig nagyon befogadó, ebbe is különlegesen előjár, hiszen ő egy vadidegen embert fiává fogad, hogyha mi oda megyünk, és azt, mi azt mondjuk, hogy mi szeretnénk oda a te családodba lenni. Hát nem tudom, melyikünk, Laci, jönne hoz valaki, hogy hát ő szeretne a Berta családnak a tagja lenni, aztán még valaki, meg még valaki, hát mit csinálnátok? Azért mondtam Lacit, mert ő szerintem ebben a legeslegjobb a gyülekezetünkbe, és szerintem még ő se tudja meg se közelíteni azt, amit Isten ebben a dologban tesz. Tehát egy ilyen Istenünk van, és hogy ezért nagyon fontos, hogy ez a mi életünkben hogyan is működik. Egy példát szeretnék mondani, egy kicsit az anyák napjával kapcsolatban is, azért is ezt a példát hoztam, hogy amikor egy gyermek születik egy családban, akkor a szülők, és most különösen talán azt mondanám, hogy az édesanyák meg még inkább, ezt a két dolgot nagyon mélyen gyakorolják. Hát jön egy vadidegen csávó, vagy csaj a családba, befogadjuk. Hát ez persze normális, úgy gondoljuk, de azért gondoljatok csak bele, hogy ez mennyire különleges, hogy mondhatjuk, hogy hát mennyire nagy lelkűek vagyunk ezért ez a kis emberkért, aki ordít, állandóan foglalkozni kell vele, nem tudunk egy normális programot csinálni. Itt is ugye Zsolt és Enikő mondták, hogy milyen jó volt, hogy befogadtuk őket, lehetett érezni, hogy mi ne fogadtuk volna őket be, hát mert ők úgy érezték, hogy hát azért ott a gyerekek jöttek, mentek, stb. Egyébként rendkívül jók voltak a gyerekek, de hogy ez nem normális, de mégis mi olyan nagy lelkűek vagyunk, hogy az egész életünket felforgatjuk, ő értük. És ebben egészen még különlegesebben az édesanyák vannak így, és hát be is fogadjuk őket, nyitottak vagyunk mindenre, tehát átrendezzük az egész lakásunkat azért, hogy ők ugye ott jól érezzék magukat. És ez normális, de miért van ez így? És én szeretnék három dolgot mondani ezzel kapcsolatban. Az egyik, hogy Isten azt mondja a római levélben, hogy a lelkiismeretünk az tulajdonképpen egy olyan dolog, ami, hogy Isten belehelyezte az ember szívébe, ez nem kell semmiféle értelme hívőnek lenni, tehát még azt is mondhatjuk, hogy szerintünk nincs is Isten, ő akkor is olyan nagy lelkű, hogy beleteszi az életünkbe ezt a törvényt, hogy van egy belső törvényszerűség, hogyha belegondoltok, még azok a szülők is, akik a leginkább nem foglalkoznak a gyerekkel, meg valahogy nem normálisan kezdik ezt a dolgot, mégiscsak azt mondják, hát mégiscsak a fiam. És azért csak valami, tehát hogy még a legelvetemült ember sem tudja elutasítani a gyermekét, mert bele van helyezve mélyen az ő szívébe, hogy ő neki van valami dolga, és hát normálisan pedig ez nem így jön ki, hanem ez egyfajta olyan dolog, hogy ezt élvezzük, hogy fú, ez milyen fantasztikus. Én emlékszem, amikor gondolkoztam, még amikor nem voltak gyerekeim, hogy én majd hogy fogom őket szeretni, és akkor ott voltam a szülőszobán, és akkor a Gergő megjelent ott a porondon, és rögtön éreztem, hogy hát ő az én gyerekem, és mindent odaadnék érte. Akkor láttam először egyébként, hogy nem találkoztunk. És mégis így volt ez a dolog. Tehát ez az első, hogy ez bennünk van, ez mélyen bennünk van ez a dolog. A másik, hogy Isten adott még valamit, a szeretetet. Hát a Facebookon lehet látni, hogy mindenféle gyerekek ugye fönt vannak, és mindegyik a legszebb. Az úgy látja az anyuka, hogy csodálatos, és akkor hát nézzük, hogy egész jó tényleg, de hogy ő a gyönyörűnek látja, mert mélyen szereti az ő gyermekét, és fordítva is így van, a gyermek is így látja az édesanyját, és hogy ezt is Isten teremtette így, hogy ez így van jól. És Isten is így van egyébként velünk, hogy ránk néz, és azt mondja, hogy na hát ez milyen szép ez a szeretményem, és hogy szeretem őt. Tehát ez a másik dolog, ami miatt ez van, hogy mi tudunk nagy lelkűnek lenni, és befogadók lenni, hogy szeretjük. De van egy harmadik is, ami azért mondom ebben a sorrendben, mert így van, tehát van olyan szülő sajnos, akinél csak az első van meg, és el tud oda jutni, hogy nem is annyira szereti már a gyermekét, de ezek nem normális dolgok, de normálisan ezek mind megvannak, és a harmadik az, ami talán, amihez kell egy kis tudatosság, hogy van valami cél, amit ahova szeretném, hogy eljusson ez a gyermek, és ezt a célt is tudom, és én ezért is teszek dolgokat. Tehát nem csak odáig jutok el, hogy az én gyerekem, meg próbálok mindent neki jóra tenni, hanem van egy célom, és ennek a célnak is alárendelek dolgokat, ebben időnként nehéz dolgok is benne vannak. És az a három dolog, hogy van egy belső törvény, hogy hát én nekem felelősségem van ezért a gyermekért, van egy belső érzelmem, hogy én szeretem ezt a gyermeket, és van egy gondolatom, hogy igen, én szeretném ezt a gyermeket úgy fölnevelni, hogy ő elérkezhessem a célba, és ezért tudok nagy lelkű lenni, és ezért tudok nyitott lenni. És ez annyira természetes, hogy ha megfogalmazzuk, akkor viccesnek hangzik, mert hát micsoda dolog megfogalmazni, hogy jön egy kisgyerek, és akkor befogadjuk őt. Hát persze, hogy befogadjuk. De hogy lássátok, hogy ez ott van a mélyben elrendezve. Van viszont egy dolog, ami kell ehhez, hogy ez működjön a hétköznapokban. Nem tudom, rájöttök-e, hogy mi egy nagyon fontos dolog, ami nélkül nem működik ez. Hiába törvényszerűség, hiába szeretem, hiába van egy célom. Ha valamit nem hozok meg nap mint nap, akkor nem fog működni. Mit mondtál? Áldozatot. Igen. Áldozat. Áldozat nélkül nem megy ez a dolog. Tehát szeretnénk, és néha, vagy azt mondanám, talán ebbe is tud belebukni néhány nevelés, hogy valahogy megvannak a többi dolgok, csak nem tudunk áldozatot hozni. Nem tudunk félretenni dolgokat. Nekem ez kell, én azért a hobbimat csinálni akarom, azért dolgozni, még többet akarok, meg ezt akarom, azt akarom, amazt akarom. Nem hozok áldozatot, nem működik ez a dolog, hiába van a törvényszerűség bennem. És szeretném itt csak mondani az édesanyáknak, hogy, és az édesapáknak is, de legfőképp az édesanyáknak, hogy köszönjük nektek, hogy ilyen nagy lelkűek vagytok a gyermekeitek felé, hogy annyi áldozatot hoztok, és hogy nyitottak vagytok, hogy befogadjátok őket, és hogy mindenetek tulajdonképpen mindent odaadtok őértük. Ez egy csodálatos dolog, és ez egy isteni tulajdonság, mert tudjátok, Isten nem férfi vagy nő, hanem Isten, aki megteremtette az embert férfivá és nővé teremtette, és vannak tulajdonságai, mert férfiakban is vannak tulajdonságai, mert nőkben mutatkozik meg. És ez egy isteni tulajdonság, és ez a Krisztusnak a megváltó munkájára mutat, hogyha ezt jól csináljátok, azt mutatja be, amit Isten is felénk megtett. Tovább lépve egy kicsit, amikor ez a pici gyermek ugye bekerül egy ilyen családba, akkor hát ő ott van a középpontba, neki semmit nem kell csinálni, ő mindennek mindene, tulajdonképpen a családban, átéli ezt a, ez egy normális dolog, hát így érkezik meg a világba, és aztán ahogy növekszik, hát egy családban néha vannak testvérei. Na ott már aktuális ez a Róma 12, mert azért testvérek között már úgy észreveszi, hogy hát azért nem csak én vagyok, hanem hát van itt még valaki más is. Örülök is neki, meg hát időnként azért nyűg is, meg vőle is foglalkoznak, meg stb. És rákényszerül ez a gyermek arra, hogy észrevegye, hogy neki is van valami dolga, és már azok a dolgok, amiket ő kapott, azokat neki rögtön tovább is kell adni az ő vérszerinti testvéreinek. Aztán utána bekerül az óvodába, iskolába, ott barátai lesznek, stb. És végül pedig eljut oda, hogy aztán már a szülei felé is fogja ezt visszaadni, és egy olyan valaki lesz, olyan valakivé tud ő nőni, hogy nagylelkű és befogadó ember lesz. Ehhez egyébként az út, az egy csodálatos út, amikor valaki egy ilyen családba születik bele, és ezt megtapasztalja, érzi ennek az ízét, a csodáját, és azt mondja, hogy fú, hát ez fantasztikus, én is így akarom csinálni. Ez egy döntés kérdés. Van olyan is, aki nem hozza meg ezt a döntést, és valahogy megfeledkezik arról, hogy ezt ő így kapta, és nem lesz hálás. Van ilyen a Bibliában, ilyen történet, amikor valaki átél valami csodát, és elfeledkezik arról, hogy hát ő is ezt kapta. Tehát ez nem automatikus, de mégis egy nagyon jó lehetőség, hogyha valaki egy ilyen családban nőtt föl, akkor ezt ő így megkaphatja. De van egy másik út, mert talán sokan vagytok itt, akik nem pontosan ilyen családban nőttetek föl, és talán úgy éltitek az életeteket, hogy nem, tehát nem kaptatok meg mindent. Olyan is van valószínű, aki nagyon nem kapta meg. És tudjátok, az a csodálatos Istennek a munkájában, hogy amikor valaki valamit nagyon nem kap meg, akkor dönthet úgy, hogy körülnéz a világon, és azt látja, hogy fú, máshol van ilyen, hogy én viszont nagyon meg szeretném adni az én családjam. Tehát, hogy csak azt akarom ezzel mondani, hogy nem kell keseregni. Ha valaki nem kapta meg, akkor ő megadhatja. És ő elindíthat egy ilyen nagylelkű és befogadó családot, és így működhet az élete. Aztán ugrunk egyet, és fölnövekszik ez a gyermek, és egyszer csak megtér. Egyszer csak találkozik az Istennel. És tudjuk, hogy a Biblia úgy beszél a megtérésről, hogy újjászületés. Tehát a megtérés az, amikor mi hozunk egy döntést, azt mondjuk, kimondjuk Isten hívására, kimondjuk, hogy igen, Uram, veled akarok élni. De Isten akkor újjászül minket, azt mondja a Biblia. Nikodémus, egy idős farizeus, nem is értette, hogy most mi az, hogy újjászületés, hogy most bemehetek az anyám méhébe újra, és ott kijöhetek. Hát ilyen hatalmas, szakállas ember volt Jézus. Nem tudom, hogy nézett rá, hogy miket gondol ez. Hogy ez valami teljesen más, a szelleme újjászületik, és a lényegen megváltozik, és kvázi olyan lesz, mint egy csecsemő, már az Istennek az országába, és akkor újra átéli ezt a dolgot. Csak az benne a csodálatos, amikor valaki újjászületik, akkor oda biztos, hogy egy jó családba születik bele. Tehát az egy különlegesen jó család, és az újjászületésnél megint csak megtapasztalja ezt, hogy ő bekerült ebbe a családba, és ugyanúgy, mint egy édesanya hordozza a gyermekét, találkozik az Istennel, és az Isten őt körül, most így mondom, körülrajongja, befogadja, nagy lelkűen azt mondja, hogy figyelj, tudom, hogy miket műveltél, de megbocsájtok neked. Megbocsájtok neked, mindent elengedek, nem foglalkozunk ezzel, gyere, itt vagy az én családomba, és megnyitja az ő országát, befogad egy gyülekezetbe, ugye a gyülekezet az Isten országának egy földi megmutatkozása, és egy jó gyülekezet, ő volt szó a táborban a megbetegítő, meg a gyógyító gyülekezet, egy jó gyülekezetben azt éli át egy ember, aki megtért, hogy bejön ide, és nem érti, hogy hova került, hogy most miért ilyen kedvesek vele az emberek, meg egyáltalán miért így viselkednek vele, meg miért igyekeznek neki jót tenni, azért, mert Isten családjába érkezett, és megtapasztalja a nagy lelkűséget, és megtapasztalja a nyitottságot. Persze lehet olyan gyülekezet, meg egy olyan hívő élet elindulhat sajnos, amikor valami sérülés van, és egy olyan gyülekezetbe kerül bele valaki, ami beteg gyülekezet, és ahol nem ezeket a dolgokat tapasztalja, vagy olyan tanításokat tapasztal, ugye Pál apostol is harcolt ezekkel a tanításokkal, amik a törvényt hangsúlyozzák, és mintha a hívő élet arról szólna, hogy mit szabad, meg mit nem szabad, de ebből meg lehet gyógyulni, de egy normális gyülekezetben ezek nem így működnek, hanem megtapasztaljuk ezt a csodálatos elfogadást. De itt is, ahhoz, hogy ezt megtapasztalhassuk, ugyanúgy, mint az édesanyánál, kell valami, ami nélkül ez nem megy. Mi az? Ami nélkül nem megy. Hát az áldozat. Az áldozat. És itt az áldozaton legfőképpen azt az áldozatot értem, amire nekünk mutatnunk kell. Ami, emlékeztek, az elején mondtam, hogy a gyülekezet nem a közösségért van, hanem azért van, hogy megmutassuk a világnak a Krisztus értünk hozott áldozatát. Ez a dolog áldozat nélkül nem megy. Sokan a világban szeretnék lemásolni ezeket a dolgokat, azt nem kell most ilyen hókusz-pókusz, hogy hiszünk meg minden, hanem tényleg a közösség nagyon fontos, csak azok mögött nincsen Krisztusnak az áldozata, nem fog működni. És ezt kell látnunk, hogy ehhez a nagy lelkűség, amivel az Isten hozzánk fordul, és ez a befogadás, ez a Krisztusnak az áldozatán keresztül lehet a miénk. És amikor húsvér emberek bejönnek a gyülekezetünkbe, és az Isten országába jönnek, akkor igen, mi vagyunk a gyerekek, most ebbe a képbe, mi vagyunk azok, akik azt hittük, hogy csak rólunk szól az élet, de aztán rájöttünk, hogy hát ezek a szülők, ezek normálisak, hogy még egy gyerek, hát mit csináljak ezzel? És rájövünk, hogy ja, hogy az élet nem rólam szól, hanem itt sok más tesó is van, és én nekem is nagy lelkűnek kell lennem velük, meg nyitottnak, mint ahogy a szüleim velem voltak, na ezt kell nekünk földolgozni, és erről szól tulajdonképpen a Róma 12, hogy amikor olvassuk ezeket a nagyon egyszerű dolgokat, akkor e mögött ez van, hogy van egy Isten, aki ilyen, aki befogadott az ő családjába, aki szeret minket, és aki azt mondja, hogy te is legyél ilyen. De ez nem parancsolat, hogy akkor figyelj, nagy lelkű légy, adjál mindig kérnek tőled 50 forintot, adjál 100-at, és fú, akkor te nagyon nagy lelkű vagy, 10 000-et kérek, adjál 20 000-et. Hanem azt tanuld meg, ahogy én viszonyultam te hozzád. Így legyél nagy lelkű is. Úgy fogadjad be a te embertársaid, hogy úgy legyél nyitott. Tudjátok, a római levélben annak a résznek, ami a gyakorlatról szól, annak a 40%-a a befogadásról szól. Valamit tudott Pál apostol, hogy ez nem egy könnyű dolog. Nem egy könnyű dolog. És erre bátorít bennünket az Istennek az igéje, és azt mondja tehát, hogy a gyülekezet az nem azért van pusztán, hogy egy közösség legyen, hanem egy olyan közösség legyen, amely Krisztus megváltó munkájára mutat, aminek a nagy lelkűség és ez a befogadás egy nagyon fontos része, de ezt csak akkor tudjuk megtenni, hogyha mi egy jó közösség vagyunk. Különben lehetetlen. Tehát nem működik az a gyülekezet, hogy nincs közösség, de közben mondjuk az igéket, hogy az Úr meghalt érted, meg stb. Szeret téged, meg stb. Nem működik. Attól még igaz, amit mondunk, de az ember, aki bejön, az körülön is azt mondja, hogy hát ez hülyeség. Hát ezt nem hiszem el. De hogyha azt tapasztalja, hogy mi, akik az Isten gyermekei vagyunk, mi ugyanilyenek vagyunk, akkor az úgy néz ki, hogy rá fog tudni jönni erre, hogy igen, él a megváltó. És ő az, akihez én csatlakozni szeretnék. És volt még egy érdekes dolog, azt is mondta a táborban az egyik előadó, hogy egy darabig, hogyha valaki bejön a közösség miatt érkezik, és jól érzi magát, ha jó gyülekezet vagyunk, akkor egy idő után már nem tud ott így megmaradni, csak így a közösségbe, hanem kell, hogy találkozzon valahogy a megváltónak az üzenetével, és valahol kell, hogy érezze azt a feszültséget, hogy már itt vagyok már 5 éve, és még mindig nem kötöttem oda az életemet a megváltóhoz, és ez kell, hogy őt zavarja. Nem azért, mert mi piszkáljuk állandóan, hogy mikor fogsz már megtérni, meg bemerítkeztél már, stb. Hanem őt zavarja, mert érzi, hogy itt valami más van. És hogy erre bátorítalak, hogy ha így vagy itt, akkor tudjad, hogy ez nem a közösségről szól, hanem arról, hogy te találkozzál az élő Istennel, és te is úgy tudjál nagy lelkű lenni és nyitott, mint ahogy azt az Isten adja neked. Még befejezésül csak nagyon röviden, hogy itt is, itt van ez a hármas dolog, hogy miért. Van egy belső törvényszerűség, hogy egy közösségben az ember valahogy tényleg hasznára szeretne lenni a közösségnek, és szeretne adni a másiknak. Ez belénk, vagy ez nem csak a gyermekeink felé akarjuk ezeket a dolgokat adni. Aztán ott van a szeretet is, hogy vágyunk szeretetet adni. A legelvetemültebb ember is a lelke mélyén vágyik a szeretetre, és itt is van egy cél, ahova, mint ahogy ezt a kisgyermeket föl akarjuk nevelni, az Isten is föl akar bennünket nevelni, egy nagykorú keresztényé akar minket tenni, és ebben nekünk is van dolgunk, hogy lássuk ezt a célt, hogy mi nem azért vagyunk itt, hogy jól érezzük magunkat, hanem hogy felelősséget tudjunk vállalni. Azt, hogy ezt a célt lásd, ahhoz itt van Istennek az igéje, ez az ige, ami ezzel telve van, és ha olvasod, akkor nem tudsz kitérni előle. Az, hogy azt a szeretetet, abban tudjál növekedni a testvéreid iránti szeretettel, szeretetben, ahhoz a Krisztussal kell időt töltened, meg ahogy Lacitól hallottuk, egymással kell időt töltenünk. Hogy valódi szeretet legyen. Én is azt gondolom, hogy engem szeretni igazán azok tudnak, akik elég jól ismernek, tudják, hogy ki vagyok. Mert távolról nézve, mondják egy jó képű csávó, hát szeretem nézni. Jó, de ha közelebb jönnek, már látják, hogy már nem is olyan jó képű, meg egyébként, hogyha meg aztán megismernek, akkor meg látják, hogy fú, hát azért el is kell hordozni ezzel az ember egy-két dolgot, és ha még mindig szeretnek, akkor érzem, hogy igen, engem szeretnek. És vannak akadályok ebben a belső törvényszerűségben, amit ez a világhoz, félelmek például. Amikor találkoztál emberekkel, nagy lelkű voltál, befogadó voltál, és pofonvágott. Vagy úgy érzed az életedben, azt elhitette veled az ördög, hogy te egy áldozat vagy ebben a világban. Téged nem szeret az Isten, mert neked nem adatott meg az, mint a másiknak, neked ez nincs, az nincs, nem voltak ilyen szüleid, vagy nem lehetett gyermeked, vagy ez van, vagy nem tudom micsoda, és elhitette veled az ördög, hogy hát figyelj, te egy áldozat vagy, neked esélyed nincs itt az Isten országába. Vagy pedig haragot tartasz a szívedbe, mert azt gondolod, hogy valaki megbántott, és nem tudod elengedni. És ezek a dolgok, ezek akadályok lehetnek a nagy lelkűségben és a befogadásban. Isten arra hív most bennünket, és itt szeretném befejezni, hogy döntsük el, hogy mi a mi atyánkat akarjuk követni. Mi olyan akarok lenni, mint ő. Olyan nagy lelkűek akarunk lenni, és annyira befogadóak akarunk lenni. És hogy igen, látjuk Isten igéjéből, hogy Isten igéje nem arról szól, hogy jól érezzem magam itt a világban, hanem van egy célja, hogy én az én életem megmutassa Krisztus áldozatát, én így akarok lenni. Én szeretnék Krisztussal mind több időt eltölteni, hogy az a szeretet legyen bennem, ami ő benne, és hogyha vannak akadályok, félelmek, vagy áldozatnak érzem magam, vagy harag van bennem, ezektől meg szeretnék szabadulni. Én arra kérlek téged, hogyha úgy érzed, hogy vannak ilyen akadályok az életedben, akkor menj oda valakihez, akiben megbízol, aki előtted jár a hitben, és van bele valami kapcsolatod, és mondd el neki, és kérd, hogy imádkozzatok érte. És küzdjél ezért, hogy ezeket tedd le, mert akkor tudunk nagy lelkűek és nyitottak lenni a mi életünkben. Most egy éneket fogunk énekelni, amivel válaszolunk Isten igéjére. Ez egy nagy kihívás, amire hív bennünket, erre az isteni nagy lelkűségre és befogadásra. Gyertek, álljunk föl! Aki úgy van, hogy szívesebben csak gondolkozik és imádkozik csendben, az tegye azt. Aki szeretné énekelni az éneket, az énekeljen. Az a lényeg, hogy ez most ez a néhány perc most az Istennek való válasznak az ideje a te lelkedben.